reggeli személy.
Kuncze Gábor van itt velünk, aki Kuncze Gábor. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a Klubrádió hallgatóit.
Mert persze mondhatnám azt, hogy volt belügyminiszter, meg az SZDSZ elnöke, de hát Kuncze Gábor, az csak Kuncze Gábor. Gondoltam pár dolgot, hogy beszéljünk meg szép ráérősen ezen a nyári reggelen. Az egyik, hogy mit gondol arról, hogy mennyire veszélyezteti Orbánéknak az a terve, hogy Oroszországból és Belarusból viszonylag könnyen jöhetnek ide emberek, Magyarország schengeni tagságát, tehát azt, hogy szabadon lehet az Európai Unión belül jönni-menni.
Hát most még nem gondolom azt, hogy túl nagy veszélyt jelentene az a fajta politika, amit Orbánék csinálnak, de benne van a pakliban az is, ugye egyrészt nem nagyon kedvelnek már minket az Európai Unióban, másrészt azok az intézkedések, amelyek a Nemzeti Kártának nevezett valami kibővítésével járnak, valóban magukban hordozzák azt a veszélyt, hogy lényeges kontroll nélkül érkezhetnek Magyarországra Oroszországból olyanok, meg Belarusból, akik tényleges veszélyt jelenthetnek, nem Magyarországra feltétlenül, hanem az Európai Unióra. És ez az, ami miatt háborog Manfred Weber, ez az, ami miatt háborog Charles Michel, és hát ez az, ami miatt az Európai Unió belügyi biztosa különböző jelentéseket kér Magyarországtól. A veszély tehát fennáll, mi teremtettük, nem nagyon érteni, hogy miért, tehát most ezt nem nagyon érteni, idézőjelbe tettem, de minden esetre megint egy újabb lépést tettünk abba az irányba, hogy valamilyen szankciókat Magyarországgal szemben alkalmazzanak. És itt ugye nem az a tét, hogy Orbán Viktor és jó barátja Putyin mennyire szeretik egymást, hanem az a tét, hogy adott esetben mi, magyar állampolgárok, sorba állunk el az osztrák határon, hogyha kilándulni akarunk, vagy pedig, ahogy eddig is, szabadon megállás nélkül áthaladunk rajta.
Még a kirándulás az hagyján, de éppen a mai műsorban is beszéltünk arról, hogy például Ausztriában milyen sokan dolgoznak úgy Magyarországról, hogy minden nap átjárnak.
Hát pontosan így van, igen.
És az, hogy Magyarországot kiteszik a schengeni övezetből, az egyelőre még merészség lenne elképzelni, de most olvasom, hogy például a brandenburgi tartományi belügyminiszter azt mondja Németországban, hogy nem kell kizárni Magyarországot a Schengenben, csak a schengeni szerződésben van egy olyan pont, hogy el lehet rendelni ideiglenes határellenőrzéseket. Hát azok az országok, amelyek határosak Magyarországgal már az Európai Unióból, azok akkor rendeljék ezt el, aztán majd rendet tanulnak azok a magyarok, hát ezt már én teszem hozzá.
Igen, de ugye csak az embernek az a problémája, hogy azt jó, hát persze így van, biztos. Ha nézzük már meg, hogy mi értelme van ennek az egész dolognak. És hogyha innen nézem, akkor semmi. Hogyha nincs a dolog mögött politikai oldalról valamilyen hátsó szándék, most éppen ugye azt feltételezik, hogy mindezt azért csináltuk, hogy a Európai Unióba könnyedén bejuthassanak azok a orosz személyek, ügynökök, kémek, akik aztán mindenféle zavart kelhetnek az Európai Unióba. Szóval, ha ez az értelme nincsen, akkor semmi értelme nincs. Mert akkor miért csináltuk? Hát a vendégmunkásokat eddig is ellenőriztük, eddig is igazolniuk kellett, hogy van szerződésük, van igény a munkájukra, persze egy év után lehetett hosszabbítani, de aztán két év után már menniük kellett, és persze családegyesítésről szó se lehetett, de a rendszer ilyen módon működött. Most erre bevezetjük a nemzeti kártyát, most se zavart senkit, ugye, mert eredetileg Ukrajna és Szerbia esetében, ahol már nem kell a munkaerő igényről igazolást bemutatni, jöhetnek a családtagok is, vagy lehetőség van akár családegyesítésre is. Nem kell a meghosszabbításhoz kulturális ismeretekről vizsgát tenni, ahogy ez ugye egyébként a munkavállalók esetében szükséges. Meg lehet hosszabbítani 3 évvel, ráadásul akárhányszor meg lehet hosszabbítani. Szóval ez egy egészen más műfaj valamilyen okból, de az ember nem érti, hogy miért. És ha nem érti, akkor keres indokot, és hát egész Európa abba találja meg az indokot, hogy bezárt a orosz kémbank Magyarországon, és hát valahogy meg lehetővé kell tenni, hogy szabadon mozogjanak a bizonyos embereik, és ez az indok valójában. És ez nem csak Európának elfogadhatatlan, de például nekem is.
Bár szerintem nem vagyok szakértő a kérdésnek, de lehetne ezt kevésbé feltűnően is csinálni, hogy jön a kém Oroszországból vagy Belarusból, már amennyiben kém, és akkor kap vízumot, és akkor senki nem fogja megnézni, hogy hogyan. Úgy tudjuk, hogy Moszkvában egy időben a vízum kiadás az pénzért megoldható dolog volt, már bőven Schengeni időkben, hát aztán kisebb a balhé.
Hát, sőt, ugye már volt a letelepedési kötvénynek nevezett tolvajlás sorozat, aminek eredményeként többen több milliárd forintos hasonlat tettek szert, és ezzel is meg lehetett ugyanazt csinálni, megérzem, az Európai Uniónak már az sem tetszett akkoriban, és hát most se tetszenek ezek az intézkedések, de ha az előbbit vesztük, amiről szó volt, hogy hát semmi, át megadjuk a kémnek a papírt, jó, de akkor a következő az, hogy tartózkodási engedély is kell neki, hát akkor megadjuk neki persze azt is a fű alatt. És akkor, ugye hát, de hát ide jön hosszan, akkor hát a családjával mi lesz? Hát akkor megadjuk a családegyesítési engedélyt is, mert ugye csak úgy azért mégse lehet. És így tovább, és így tovább. Annyi jogszabályt kell átvágni, hogy ezt leegyszerűsítették, és most jöhetnek, ahányan csak akarnak.
Természetesen nem tudok, meg nem is akarok fideszes fejjel gondolkozni, de hány olyan dolgot láttunk, amivel úgy fest, hogy szánt szándékkal provokálják az Európai Uniót. Meg Kirill Pátriárkát lesírni a szankciós listáról, annak szintén semmi értelme, azon kívül, hogy felbosszant egy csomó embert. Az, hogy megakadályozni az Ukrajnának szánt segélyeket, meg fegyvereladást, annak inkább látom az értelmét, mondjuk, akármilyen szomorú is, de hogy rengeteg olyan van, aminek meg egyetlen egy értelme van, hogy provokálni, beakasztani, szembe menni, rontani a viszonyt annál az Európai Unióval, aminek végül is Magyarország is oszlopos tagja lehetne.
Na most fideszes fejjel én is se tudok gondolkodni, mert az agyátültetés gyerekcipőkben jár még Magyarországon is, de azért ennyire persze ne legyünk nagy naívak, mert minden ilyen bosszantónak tekintett dolog mögött azért van egy másik szempont is, szemmel láthatóan, hát ez az orosz érdeknek a képviselete. Mert most az előbb felsoroltak mögött is ott van egyébként, de venezuelai választások elcsalásával kapcsolatban az Unió ki akar adni egy nyilatkozatot, Magyarország ezt nem támogatja, megakadályozza, ezért a külügyi biztos egy, aki aztán saját nevében. Miközben Oroszország már elismerte a csalással újrahatalomra került kormány. Tehát minden érthetetlen módon, minden ilyen mögött mindig ott találjuk az orosz érdeknek valamilyen fajta képviseletét, ami egyébként meg hát szégyenletes, pláne egy olyan országban, ahol a szuverenitásvédelmi hivatallal mindent meg akarunk akadályozni, ami nyugatról jön, és mindennek kaput nyitunk, ami egyébként keletről érkezik.
Igen, ez a nagy orosz barátság, ez egészen furcsa. Meg nekem
arról nem beszél, hogy Orbán Viktor se képes már fideszes fejjel gondolkodni, mert emlékezzünk csak vissza, amikor Putyin itt járt Magyarországon 2008-ban, és akkor ugye még Gyurcsány Ferenc még a lakásán is fogadta, akkor nagy beszédet tartott Orbán Viktor arról, hogy minden rossz keletről érkezik, és minden jó pedig nyugatról, és hát nekünk pedig a fiatalokhoz beszélt, hogy tartsák szem előtt, hogy keletről csak minden rossz meg veszély érkezett ebbe az országba, és ennek megfelelően álljanak ahhoz a kérdéshez, hogy Putyint itt milyen nagy megbecsüléssel fogadták. Hát most tessék, nézzük meg, hogy hol tartunk ehhez képest 2024-ben.
Hát igen, az némi magyarázatra szorulna ez a hirtelen és szinte egyik napról a másikra való fordulat, amely állítólag egy Putyin-Orbán találkozó után beállt, hogy az ellenség, meg nem leszünk a Gazprom legvidámabb barakja, meg az egyéb ilyen dumák után. Tudom, hogy a Tavárisi Konyac az MDF plakát volt, de mégiscsak ebbe a tomboló orosz barátságba fordult.
A ruszkik haza. Ja. Igen. Most meg a ruszkik gyertek haza. Azért az nem ugyanaz.
Jó, én nagyon ilyen primitív dolgokat el tudok képzelni, hogy azért az oroszokkal üzletelni, lehet, hogy a kínai üzletek olyanok, hogy ott azért könnyebb ezt az alkotmányos költségnek nevezett vesztegetési pénzt elszámolni. És mondjuk egy paksi atomerőműbe csak a betonozási munkákból szerintem 100 milliókat és milliárdokat lehet esetleg visszakapni, hát fogalmam sincs, hogy így van-e, de ez legalább valami magyarázat lenne.
Na de ahhoz, jó, csak persze, és ez létezik is szerintem, elég ugye körülnézni a különböző állami megrendelések felül árazott szerződéseinél, hogy ez valóban így lesz ebben az esetben is természetesen, de ez nem magyarázza meg, persze a pénz majd jön, de ez nem magyarázza meg, hogy személyesen hozzák el ma idéző érdekében. Persze, szóval ez nem indokolja azt, hogy miért nyissuk, mondjuk a bieloruszok számára, miért nyissuk meg a ilyen módon a Magyarországra történő jövetel lehetőségeit, mert ez egy egészen más műfaj. Hát ez a dolog sajnos eddig is így folyt, ezután is így fog folyni. Ehhez nem kell adott esetben az FSB embereinek százával Magyarországra jönniük.
Hát igen. Igen, és jó üzleteket lehet közben itt összehozni, és nincs az a, hogy jaj, majd akkor jön a nem tudom milyen Európai Uniós hatóság, és megnézi, hogy miért csak 20 cent is a kilátó, vagy miért nincs lomba lombsátorba, bár ezek valóban inkább csak az apró pénz kategóriába indulnak.
Hát igen, de szóval ez sem megfelelő indok, mert... Egyrészt, ugye még itt látok még egyet, persze, hogy most jut eszembe, hogy ugye akik a nemzeti kártyával jönnek, és dolgozhatnak Magyarországon, ugye anélkül, hogy be kellene jelenteni, hogy itt valóban van olyan munkája, ami fogadja őket, hogy akik a nemzeti kártyával jönnek, azok nem számítanak bele a vendégmunkás kvótába. Vagyis a kormány, amikor őt támadják, hogy sok itt már a vendégmunkás, akkor mondhatja, hogy nem is változott a számuk, kérem szépen, hát ugyanúgy a 60 ezres, 100 ezres után belül vannak, de valójában ez se indok arra, hogy miért kell folyamatosan Magyarország hírét, megítélését az európai és egyébként a demokratikus világpolitika szeme előtt is rombolni. Ez az, ami érthetetlen tulajdonképpen.
Hát a mai csorú...
Hát azért az, hogy egy sportolónk az olimpián fellép, és szinte a csarnok egésze ellene drukkol, ilyen soha nem volt egyébként. Tehát nem csak azok, akik az ellenfél nemzetiségéhez tartoznak, hanem az egész csarnok ellene drukkol, ebben is benne van az a fajta politika, külpolitika, amit a kormányzat az elmúlt 10-15 évben visz.
Ja, hát én már kialakítottam azt a rutint, hogy külföldön, ha kérdezik, hogy honnan jött, akkor inkább azt mondom, hogy Románia, Bukarest. Meg nem kell végighallgatnom, hogy Orbán, nem Bukarest, és akkor legyintenek jó, az is egy ország.
Igen, hát azt tapasztalja az ember, hogy honnan jön Magyarország. Hát mondja, mi van, mi történik önöknél, mi van önöknél. És amik ugye, hát amikor a rendszerváltás környékén az ember külföldre ment, akkor viszont tapsoltak, hogyha meglátták és örültek, hogy látják és gratuláltak ahhoz, hogy milyen jól viselkedik az ország. Hát ide sikerült leküzdeni magunkra.
Szóval, hogyha már az érthetetlenségeket soroljuk, hol nagyon szép madár, csicsergés, papagáj, mi ez a szép hang, ami jön onnan hátul?
Igen, a kertben vagyok, és ott csicseregnek a madarak.
Csókoltatjuk őket. Hogy
átadom.
Köszi. Hogy tehát amiket még nem értek, hogy hogyan van az, hogy a közönség egy jó része, szavazó közönség egy része mindent bevesz. Tehát múlt héten még nem szeretjük az oroszokat, és oda vagyunk a menekültektől, és attól félünk, hogy elveszik a munkánkat, és másnap szó nélkül lenyeljük azt, hogy most orosz barátok vagyunk, vendégmunkások jönnek, ellenőrzés nélkül is jön. Mint a mi se történt volna, és nézem, tudom, hogy az nem számít, de nézem azt a közönséget, amíg aztán kommentál a különféle ezeken, simán ugyanolyan felháborodottan elküld mindenkit iszonyatos hangnemben a fenébe, aki azt mondja, hogy felteveti a kérdést, hogy egész biztos, hogy jó, két hete még pont az ellenkezőjét nyomták.
Hát igen, ez ugye egyrészt a nagyon erős kormányzati propaganda túlsúlynak köszönhető. Most, hogyha az ellenzék adott esetben a jó mondani valókat találja meg, akkor se jut el az az emberek jelentős részéhez. Ugye általában a pártoknak van egy nagyon elkötelezett közönsége, akik szinte vallásos hittel hisznek a pártban. Ilyenek minden pártnál vannak egyébként. De a Fideszét ezt nagyon erősen sikerült felpumpálni arra bizonyos 2 millió körülire, és ők azóta is megvannak, az információk jelentős része nem jut el hozzájuk, nem is akarnak informálódni máshonnan, csak a különböző fideszes csatornákból, és hát ezen valóban nagyon nehéz változtatni, mert nincs meg hozzá a megfelelő ellenszer. Ugye, meg hát az az igazság, hogy én magam nem is nagyon szeretném, hogyha minden pártnak lenne saját újságja, mert hát akkor hogy néz neki a magyar sajtó? Én jobban néz? Szeretném a független sajtó, valóban független sajtó tudna működni, de hát ezeket a viszonyokat is ugye teljesen eltorzították az elmúlt 15 évben, és hát az ellenzék itt valóban, mondom, ha mindig megtalálná a megfelelő megoldásokat, akkor is vesztes pozícióban van.
Hát igen. Igen, nem egyszerű ebből az egész körből kilépni. Ja, Hatházi Ákos ma reggel is elmondta, rendszeresen elmondja, hogy szerinte a tisztességes szabad választásnak számtalan feltétele van, nem csak a jogszabályi, hanem éppen az, hogy a nyilvánossághoz való hozzáférés milyen.
Na jó, hát ha most a választásokra térünk ki, akkor azért azt is vegyük észre, hogy az persze nem választási csalás, hogyha egy párt a saját képére formálja a választási szabályokat, de egy demokráciában teljesen elfogadhatatlan és tisztességtelen. Márpedig a Fidesz több lépésben ezt csinálta. Ugye, amikor átrajzolta a választási körzeteket, a saját támogatottságának megfelelően, amikor bevezette az egyfordulós választást Magyarországon, ahol ugye sok párt van, és a rendszer addig úgy működött, hogy az első forduló előtt minden párt megmutatta magát a választóknak, a választók döntöttek, és a második fordulóban jöttek létre az együttműködések, már a választói támogatottság ismeretében. Most az egyfordulós választással sikerült elérni, hogy továbbra is ellenzéki pártok vannak ugyan, de ezek a választást megelőzően egymással harcolnak azért, hogy megmutassák, hogy ők mégiscsak nagyobbak, mint a másik, hogy ilyen módon majd egy későbbi együttműködésben jobb pozíciókat szerezzenek a maguk számára. De hát ugye miután mindegyiknek ez a célja, hát mindegyik tevékenysége azt eredményezi, hogy rombolja az egészet együtt. Ez történt az elmúlt választásokon. Mindenfajta együttműködés dacára, mindig az ellenzéki pártokon belüli harcokkal végződött. Miközben a másik oldalon nincsen semmilyen harc, mert egy darab párt van, aztán lehet azt még a KDNP szövetségnek nevezni, de hát a KDNP valójában nem létezik. Ezen az oldalon pedig folyamatos a harc, amit a választók meg hát döbbenten néznek. Nem véletlen az, hogy Magyar Péter ekkora sikert aratott, mert a szavazók, akik már várták, hogy legyen már valami megoldás, és nem látták, hogy az ellenzék ebben a megoldás irányba tudna lépni, végre megtalálták a maguk messiását, és felsorakoztak Magyar Péter mögé.
Igen, van abban valami szomorú, hogy a Fidesz ásott egy jókora csapdát mondjuk így az ellenzéknek, az ellenzék meg azt mondta, hogy jé, itt egy csapda, majd beleugrott.
Hát, az még nem lett volna baj, mert
egymás
a Fidesz már csak magára
átutta
a földet.
Igen, és egymás is lögösték, miközben hát tudjuk, hogy hát hányszor beszéltünk velük, hogy az ellenzéki vezetők ezt ugyanígy átlátják, mint most, hogy ezt elmondta. Csak aztán mégis.
De átlátják, csak mindegyik saját magát szeretné nagyobbnak látni. Hát ugye jött a kampány, és erre Donát Anna hirtelen neki rontott Gyurcsány Ferencnek. Bár hozzáteszem, hogy e tekintetben azért Magyar Péter is szépen illeszkedik a rendszerbe, mert rögtön neki rontott a Momentumnak, ugye folyamatosan neki rontott Gyurcsány Ferencnek, mire a DK neki megy Magyar Péternek, hát tényleg nagyon szórakoztató. A többiek most átmenetileg eltűntek, tehát nem hallani a hangjukat. Úgyhogy nagyon-nagyon szórakoztató, és hát a probléma az, hogy ha így nézi az ember, akkor a Fidesz nyugodtan maradhat a következő választásokat követően is.
Jaj,
ha így megyünk neki, akkor ebből, ja, ha jó, akkor ebből így nem lesz változtatás.
Szóval, hogy a közönség mit szól, hogy oda jutnék vissza, hogy oké, hogy nem olvas újságot, nem kattint még kettőt az interneten, ami azért ma már elég sok embernek van, és megtalálná azokat a híreket, amelyek közelebb állnak a valósághoz, vagy amik mégiscsak a valóságról próbálnak beszámolni. De azért az, hogy mi van az egészségügyben, azt tapasztalja, hogy mi van az oktatásban, tapasztalja, hogy mekkora az infláció, azt tapasztalja, mert az, hogy az Alkotmánybíróság olyan, hogy a GIT-egylet ahhoz képest egy hatékony ütős testület volt, ezt megértem, hogy nehéz, bár ez se olyan nehéz, de nehéz átlátni. Tehát, hogy a hétköznapi tapasztalatainkban van egy csomó olyan, ami azért indokolná, hogy kritikusabbak legyünk, vagy legyen a többség ennyi év után.
Hát igen, sőt, hogyha amit ugye az emberek nagy része szintén nem kísért figyelemmel, hogy azért a rendszerváltást követően az első 10 évben is még az átalakuló országok élén vagy élbolyában voltunk, de sokszor az élen voltunk. Addigra, mostanra úgy csúsztunk le a sor végére egy csomó mutató tekintetében, amelyek között ott van egyébként a lakosság életszínvonala is, hogy közben több 1000 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatást is elnyert, több 10.000 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatást is elköltöttünk, csak ennek a vége, és ezt már nem látják, az lett, hogy hirtelen a 10 meg 100 milliárdosok száma többszörösére növekedett az országban, na ez annak köszönhető, amiről a beszélgetésünk kezdetén beszéltünk, miközben az emberek életszínvonala meg lejjebb csúszott. Csak erre ők elhiszik azt, hogyha jön az ellenzék, akkor jönnek a migránsok, akkor jön a háború.
Na de migránsok jönnek, hát pont most beszéltünk róla, hogy a migránsok aztán úgy jönnek, ahogy csak, na, és elveszik a munkánkat.
Na például, igen, hát ez is benne van, de minden esetre háborúba kell menni, és háború lesz. Na most egyelőre egyedül nálunk van háborús vészhelyzet, ugye ezt a kormány csinálta, és ennek kapcsán aztán mindenféle rendeletekkel kormányozhatja az országot, amelyeknek már semmi közük se a törvényességhez, se a demokráciához, se a jogállamhoz. Egyszerűen így működik, de az emberek elhiszik, hogy az, aki nem azt a kényszermunkát akartam mondani, de az nem jó kifejezés. Szóval az a foglalkoztatott, aki ugye...
Közmunkás.
Közmunkás még neked. Köszönöm szépen. Szóval a közmunkás elhiszi, ha nem a Fideszre szavaz, akkor elveszíti a közmunkáját is. Pedig lehet, hogyha nem a Fideszre szavaz, akkor lenne neki munkahelye. Szóval tehát ezek tulajdonképpen innen nézve bonyolult dolognak tűnnek, de hát ott a falvakban, ahol se munkahely nincs, se semmi nincsen, ott minden apróság az számít az emberek napi életében, még akár egy zsák burgonya is számít, és hát ezekkel sajnos meg lehet venni a szavazatokat, ők meg is vették.
Szóval minden reménytelen.
Én soha nem mondom azt, hogy valami reménytelen, csak azért mondom el ezt, hogy ha nem teszünk valamit ellene, akkor nem fog megváltozni. Inkább arra hívom fel a figyelmet, hogy most hát tényleg el kellene kezdeni normálisan, őszintén beszélniük egymást a változást akaróknak, egymással a változást akaróknak, és abba kellene hagyni azt a játékot, hogy én okosabb vagyok, én jobb vagyok, engem jobban szeretnek, nem igaz, mert te hülye vagy, mert engem szeretnek jobban, és ha végén sikeres lesz ebben mindenki, hogy lehülyézi a másikat, akkor a szavazóknak meg a hülyék közül kell választani. Az meg ugye nem olyan nagy buli.
Nyilván te tök más, ami 90 előtt volt, de úgy felvillant a szemem előtt, hogy egy ilyen ellenzéki kerekasztalszerűt lehet, hogy valami tekintélyes társaságnak, mint akkor a egészen független jogászfórum szervezte, kellene csinálni, ahol bizonyos minimum dolgokba megegyeztek. De akkor is az volt az megállapodás, leegyszerűsítve persze, hogy egy szabad választásig el kell jutni, és akkor majd elindulhatunk egymás ellen, és hát ez aztán ez a része egészen jól bejött. Tehát, hogy valamint minimális dolgokba megegyezni, amire persze volt mindenféle példa a közös listától kezdve a koordinált indulások, mit én miket mondtak, de hogy ennek valami ilyen látványos és komoly részét adni.
Hát igen, aztán majd utána egyet tovább lépünk mindent, csak azért erre is válaszolok, szóval igen, csak ott akkor nem az volt a kérdés, hogy és akkor kinek milyen pozíciója lesz ebben az egyeztetés sorozatban, mert ugye tudta mindenki, hogy majd lesznek választások, aztán elindul, aztán kiderül, hogy kinek milyen a támogatottsága. Annyiban azonos a helyzet, hogy ott is volt egy nagy ellenfél, nevezetesen az állampárt, sőt maga a rendszer, ami ellen fel kellett lépni, és ez egységbe tudta őket kovácsolni. Ma ez nem jön létre, vagy nem tud egyenlőre létrejönni. Mit tudom én, mondjuk, ha a Tiszapárt leül tárgyalni a DK-val, akkor már rögtön azt mondják, hogy gyurcsányista. De tételezzük fel egy pillanatra, hogy sikerül egy ilyen megbeszélést összehozni, és végre közös nevezőre tudnak lépni egymással, bár kétségtelen, hogy sokkal színesebb ez a világ, mert hát a választó gondolkodása is színes, és azért ezek a pártok mégiscsak ezt a színességet hivatottak megjeleníteni, de utána jönne a következő lépés, hogy na jó, ők leültek is, akkor leül velük szemben a Fidesz a végén, és ugye jön a nagy egyeztetés, az már ugye nem a kerekasztal, hanem a politikai egyeztetés, aminek például része mondjuk a kétfordulós választás. Hát az biztos, hogy ebbe a Fidesz például nem menne bele, de szerintem le se ülne tárgyalni egyenlőre ilyen körülmények között, ahhoz valamilyen társadalmi kataklizmára lenne szükség, amitől meg persze mentsen meg minket az Isten.
Hát igen. De hát mégiscsak kell, hogy, mert olyanokkal igazolhatjuk magunkat, hogy nem nőnek a fák az égig, meg minden diktatúra előbb-utóbb megbukik, vagy diktatúra is megbukik, mert nem csak azok buknak meg, de hát azért itt az idő nem nekünk dolgozik, olyan érzésem van.
Hát nekünk nem, de hát jönnek mögöttünk mások, szóval előbb-utóbb azért tényleg így van, hogy az Orbán hatalmasra fogok végtelenségig tartani, és azért igen nagy problémák látszanak. Hát olyan még soha nem volt, hogy Orbán Viktor tusványosan tart egy beszédet, és egyetlen szóval sem számol be a hazai sikerekről. Ez pedig azért van, mert ilyenek nincsenek. Tehát nézhetjük a egészségügy helyzetét, az oktatás helyzetét, a szociális helyzetet, amikor több százezer gyerek időnként éhezik Magyarországon, a 21. században az Európai Unió tagjaiként sikerült idáig küzdeni magunkat. Ha a gazdaságot nézzük, az egyenlőre romokban hever, és ugye a kilátások se jók. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem tudott miről beszámolni, ami a országot illeti. Ezzel szemben viszont egy és egy negyed órán keresztül hablatyog mindenféle világrendszer változásokról, meg és akkor ott az történik, meg ez történik, és ezzel megint sikerült elterelni a hazai helyzetről a figyelmet. Másrészt persze az ő feltétlen hívei láthatták, hogy itt van a világpolitika főszereplője előttünk, aki épp most mondta el, hogy ki fogja megnyerni az amerikai elnökválasztást, hogy fog összeomlani az Európai Unió, hogy fogja azt letámadni, és mi leszünk a legnagyobbak, már eddig is nagyobbak voltunk, csak ez a hülye világ nem vette észre, de majd most mi leszünk a legnagyobbak, és ott nézték áhítattal az emberek, aki évre maradt, és el voltak telve gyönyörűséggel a miniszterelnök szavaitól, miközben egyébként itthon, és ez előbb-utóbb át kell, hogy jöjjön, itthon tényleg nem mennek jól a dolgok.
Hát nem, de, ez láthatóan olyan nagyon nem rengeti meg, amiről eddig is beszéltünk, a Fidesz támogatóinak egy jelentős részét. Tehát ott van az a 2 milliós kemény mag. Jó, ez ide.
Ha körbenéz, akkor azért kezdenek egyre több energiát fordítani arra, hogy minden tekintetben helyzetbe hozzák a saját embereiket, lehetőleg vezető pozícióban legyenek kórházigazgatók, legyenek iskolaigazgatók, akadályozzuk meg, hogy eddig sikeres, népszerű iskolaigazgatók mandátuma meghosszabbításra kerüljön, de kreáljunk új pozíciókat, új munkahelyeket, ahova szintén berakhatjuk a saját embereinket, lehetőleg olyan helyekre, ahol aztán zenkedik ők is a kormányzat dicsőségét. Hát ez folyik, az nem véletlen, hogy meg 10-szereződik mondjuk az államtitkárok helyettes államtitkárok száma, sőt most már szerintem annak is a többszörösére nőtt az elmúlt időszakban, vagy az se véletlen, hogy a utóbbi években azt látjuk, hogy egyre erőszakosabb pozíció foglalások jelentkeznek a különböző állami pozíciókban. Az se véletlen, hogy egyre több pénz áramlik a úgynevezett neres vállalkozásokhoz, és így tovább. Ez mind arról szól, hogyha nem tudjuk az embereket meggyőzni, akkor legalább vásároljuk meg. Na most ez azon kívül, hogy persze nem tetszik, nem szimpatikus, tehát egy olyan eszköz, amivel az ellenzék nem rendelkezik, és az ellenzék nem tudja megtalálni. Most megint én nem vagyok Magyar Péter híve egyébként, de az kétségtelen, hogy ő talált ott valamit abban a kampányban, nevezetesen egy új hang, új elképzelések, még akkor is a tartalmilag semmi újat nem mondott, de meg tudta mozgatni az embereket. Most valahogy azt kellene csinálni, hogy együtt megtenni ugyanezt, hát erről beszéltünk, hogy ennek milyen akadályai vannak. És tényleg így van, hogy az biztos jó dolog 1,5-2 millió forintot kapni havonta, vagy esetleg még többet, de hát végül is az emberek tényleg nem azért küldik be a képviselőket, hogy jó legyen nekik, hanem azért küldik őket be, mert azt gondolják, hogy nekik saját maguknak jobb lesz ettől a dolog. És nem véletlen, hogy fordulnak el a politikától, ami egy szerencsétlen dolog egyébként egy parlamentáris demokráciában, mert hát azt érzékelik, hogy semmi változás nem történik, pedig ők igényelnék a változást, mert nem jó nekik az, ami jelenleg van.
Közben most nézem, hogy a mészáros cégek a legutóbbi időszakban csak 155 milliárd forintnyi nyereséget vettek ki a cégükből. Azt mondom, az elmúlt 3 hónapban, jól látom.
155 milliárd, tehát
nyeresége.
Nagyon szerények voltak.
Igen. Hiszen közénk is nevetettek volna.
Én is olvastam, hogy az elmúlt hónapokban 250 milliárd forintnyi bevásárlást hajtottak végre a nagyobbak, tehát a Mészáros Tiborc és a többiek. Hát, ja. Na most ugye, de tényleg ez se, de nem zavarja az embereket, hát lássuk be, de szerintem nem is tudják, hogy miről van szó. Na, arról nem beszélve, hogy azért ugye a Mészáros elért az 1000 milliárdot, hát most ön meg tudja mondani, hogy az 1000 milliárd az mégis mennyi?
Hát csak Wagner urat idézhetem erre, aki azt mondta, hogy fiam, mondja azt nekem, hogy 20 dollár, meg 200 dollár csak a számtan példában van. Fogalmam sincs.
Hát pontosan így van. És ez már túl van azon, amit az emberek még érzékelni tudnak.
Viszont itt van egy furcsa dolog, hogy van néhány ilyen szem előtt lévő Stróman, felteszem, hogy Stróman, mint Mészáros Lőrinc, aki persze tudjuk, hogy okosabb, mint Zuckerberg, de hát azért a megszólal, akkor ez egy kis bizonyítást igényelne még, vagy ott van a saját veje, vagy még egy-két ilyen cég. Tehát azokról a pénzekről, amelyekről azt gyanítjuk, vagy cégekről, hogy valahogy mégiscsak az Orbáni közvetlen hatáskörbe tartoznak, olyan helyekre, emberekhez teszik, akikről teljesen nyilvánvaló, hogy nem a saját erejükből, eszükből, ügyességükből csinálták ezt. Tehát ilyen kérkednek vele, hogy mi még érzem én, hogy mi még ezt is megtehetjük, miközben biztos meg lehetne úgy szervezni, hogy egy bankhoz eltenni, egy nem tudom kicsodához, egy nagyon komoly üzletembert tenni, kellett volna oda tenni az elejére, hogy azt mondjam, hogy hát elég furcsa, de hát ilyen a kapitalizmus. De itt nyilvánvalóan olyan figurák vannak, olyan figurák is odatéve, akikről hát azt nem gondolom, hogy egy szatúcsboltot el tudnának vezetni.
Hát igen, bár tegyük akkor hozzá, hogy ez is a következő nagy találmány, ez a bizonyos magántőke alapok, mert most amiről itt az imént szó volt, az persze csak annyi, hogy ott van az a balfácán, és senki nem érti, hogy mitől lett milliárdos, hát azért, mert ő a Stróman, de a magántőke alapok hátterében lévő embereket sem lehet ismerni, mert hogy nem nyilvánosak a magántőke alapok adatai, viszont ezekben a magántőke alapokban hihetetlen összegek, tehát ilyen 20-30 adott esetben 100 milliárdok is mozognak ide-oda, miközben nem tudjuk, hogy ki a magántőke alap valódi tulajdonosa. Ez az, ahol aztán a Strómanok, és ahol majd megjelennek adott esetben a valódi tulajdonosok, ha már adott esetben nem lesz politikai pozíciójuk. Szóval inkább ez az, ami rettenetesen felháborító, mert az világosan látszik, hogy a nagyon gyors meggazdagodások hátterében nem bűvös kockák vannak, hanem a túlárazott közbeszerzések, a teljesítmény nélküli állami támogatások felvétele, a különböző Európai Unió által finanszírozott beruházások megcsapolása, vagy ahogy a már hivatkozott Hatházi többször rámutatott, hogy úgy lehet hozzájutni 10-100 millió forint, több 100 millió forintos támogatáshoz, hogy el se készítik azt a valamit, amire azt a támogatást megkapták, hanem egyszerűen csak érkezik a pénz, a zsebre vágják, és aztán megpróbálják valahol máshol forgatni. Hát így működik ma az ország, és így gazdagodik meg jelentős mértékben egy réteg, amelyik aztán finanszírozni fogja majd a politikát is, és persze finanszírozni fogja a politikusokat, addig, amíg aztán valódi tulajdonosként maguk be nem ülhetnek ebbe a magántőke alapokba.
Ja, hát tudunk valami biztatót mondani a végére? Hajrá Kovács, hát, tudom.
Igen, én azt gondolom, hogy kajakkenúban még fogunk szerezni azért érmeket és aranyat is.
Hát ez is valami. Bár ugye erről sem hiszem, de hát itt a sport is olyan végletekig ki van használva a politikai haszonszerzésre, és nyilván nagy a kísértés minden politikai erőnek erre, de hát mégiscsak.
De ennek se így kellene lennie. Hát az elmúlt időszakban is voltak azért olimpiák, és akkor is éltek itt politikusok. Hát az nem igaz, hogy ha a futásba sikerünk van, akkor én futottam ott, ha az ugrásba sikerünk van, akkor én ugrottam a politikus. Ha meg sikertelenek vagyunk, akkor az a hülyező, vagy a versenyző az a hibás az egészért. Hát de ugye most itt van ez az algériai ökölvívó hölgy. Hát most ne beszéljük meg, hogy akkor ő most milyen kromoszómákkal rendelkezik, mert erre se látunk még bizonyítékot, de kinevezték férfinek, és egészen mocskos volt az, amit a magyarországi leginkább kormánysárpárti sajtó művelt, meg ahogy a sportvezetőink, meg egyes politikusok is nyilatkoztak erről a dologról, és az embernek megint olyan érzése van, hogy még mielőtt elkezdenek gondolkodni, már mondja föl a mantrát. És hát ez elég borzasztó, mert az embert valahogy arra találták ki, hogy néha gondolkodjon is.
Igen, az általában használ, csak egy gyors ír ebbe a pillanatba érkezett, hogy a fővárosi önkormányzat kész arra, hogy biztosítsa Iványi Gáborék intézményeinek a fenntartását, hogyha nincs más megoldás.
Na hát ez viszont vastaps akkor a fővárosi önkormányzatnak, és ez is erről most nem beszéltünk, de hát ez megint egy elképesztő dolog. Hát mit akarnak az Iványival, hogy ki kell nyírni, az rendben van, akkor az Iványi ki lesz nyírva. Ott fog maradni több ezer olyan gyerek, akiknek semmilyen lehetőségük nincsen arra, hogy az életben valahogy egy kicsit előbbre lépjenek. Ott maradnak a hajléktalanok, akiknek nincs esély arra, hogy adott esetben valamilyen kórházi ellátást kapjanak, vagy egyáltalán egy darab meleg étel jusson a gyomrukba naponta, vagy akár hetente egyszer. Hát ott maradnak az éhezők, akik a kisfalvakban, vidéken, ahol aztán semmi nincs, ott esznek az Iványiék rendszerébe, vagy a gyerekek ott kapnak kétszer étkezést az iskolájukba, ami egyébként már nem lenne, ha az Iványiék nem ott ügyködnének. Hát mire jó az a Magyarországnak, hogy még ezeket is ki kell nyírni, és az Iványit valamilyen személyes bosszú okán el kell lehetetleníteni. Hát egészen dühítő, és akkor most menjünk vissza megint a beszélgetésünk egészére, hogy na, most kellene egy nagyon nagy demonstrációt csinálni az Iványi mellett, mert ez mutatná ennek az egész rendszernek a romlottságát, és azt is megmutatná, hogy ezt már nem engedjük, nem fogadjuk el, és innen lehetne tovább lépni a kívánatos együttműködés irányába, mert azt lehet mondani az ellenzéki pártok, a gyerekek, ilyen lesz az ország, ha nem csináltok végre valamit. És az nem abból fog állni, hogy melyiktek milyen okos és milyen nagy bottal jár, hanem arról van szó, hogy együtt kell valamit csinálnatok, aztán utána csináltok egy olyan választási rendszert is, ahol külön-külön megmutathatjátok magatokat, de ne maradjon így az ország. Ez káros, ez rossz, ez feléli a jövőt, ez nem jó nekünk. Ez ellen tenni kell, és lehet is ellene tenni, akarni kell.
Köszönöm szépen Kuncze Gábornak, hogy beszélgetett velünk. Viszont hallásra.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
És ez volt a Reggeli Gyors, a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Lantai Miklós, Balogh Kármen és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Petes Vivien. A híreket Kemény Dánieltől hallották és hallják még továbbra is. Dési János volt a műsorvezető, a viszont hallásra.